Kult Szerda. Podcast a műkereskedelem és a művészeti élet kulisszatitkairól, nem csak műértőknek. A mikrofonnál Nagy Zsófia Nóra, művészettörténész kurátor. A Budu Galéria és Aukciósház galéria vezetője beszélget vendégeivel és társműsorvezetőivel. A második évadnál járunk, és a társműsorvezető ebben az évadban is Sípos Tünde, művészettörténész kurátor.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Kult Szerda második évadának első adásában. Ebben az évadban is műsorvezető társam Sipos Tünde művészettörténész, akivel művészekkel, galériásokkal és a művészeti élet aktív szereplőivel beszélgetünk. Az első adásban témánk a kortárs művészet közvetítése lesz, melyhez a Resident Art művészeti ügynökség oszlopos tagjait, Schneller Jánost és Bánki Ákost hívtuk meg egy beszélgetésre. A Resident Art keretein belül nagyon sokszínűen mutatjátok be és képviselitek, közvetítitek a kortárs művészetet, akár legyen az vásár, városi séta, kiállítás, műterem látogatás, vagy esetleg egy összművészeti rendezvénysorozat, ez mind kapcsolódik a Resident Arthoz. Köszöntünk benneteket, Ákos és János, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást.
Mi köszönjük.
A hallgatóknak röviden bemutatom két beszélgetőtársunkat. Bánki Ákos képzőművész és kurátor, a festészeti pályája mellett párhuzamosan szervez kiállításokat, támogatja a művészeket, filmeket rendez és életműveket is felfedez, ezekről mind-mind fogunk beszélgetni. Schneller János pedig művészettörténész kurátor, több mint 10 éve foglalkozik műkereskedelemmel is, dolgozott aukciós házban, vezetett saját galériát és rengeteg kortárs művészeti programot szervez, közérthetően és nagyon izgalmasan beszél a kortárs művészetről, így segít közelebb kerülni a műalkotásokhoz. Ahogy a bevezetőben is említettük, a Resident Art nagyon széles körűen foglalkozik kortárs képzőművészettel. Pontosan mi a célkitűzésetek, vagy mik ezek a típusú foglalkozási körök, amiket így a bevezetőben mondtunk?
Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást ebbe a podcastba. Hát ott kezdeném egy picit, rögtön egy kicsit helyesbíteni szeretnék, mert ugye az volt, hogy Resident Art kortárs művészeti ügynökség, és valóban évekig így működtünk ügynökségként, hiszen nem volt saját galériás terünk, de idén májustól a régi APA galéria helyén, tehát a Lumenházban működik a Resident Art galéria, tehát gyakorlatilag azt el lehet mondani, hogy 2022. júniusától működik a galériánk, tehát már nem csak ügynökség vagyunk, hanem kortárs művészeti galéria. És hát, hogy honnan indult ez az egész, az oda kell visszalépnem, hogy a Pintér galéria és aukciós házban dolgoztam sokáig, és amikor onnan el kellett jönnöm, akkor nekem már ott a fejembe volt, hogy mit szeretnék. Szerettem volna egy lakásgalériát indítani, ami viszont olyan nehézségekbe ütközött, hogy ugye egy lakásgalériában nehezen jönnek föl az emberek, hiszen azt valahogy akkor meg kell mutatni. Tehát nekem kellett oda vinni az embereket, és akkor találtam ki azt a kortárs művészeti sétákat, amik során műtermekbe, illetve más kortárs galériákba vittem el az érdeklődőket. És ez az edukatív program annyira sikeres volt, hogy mindig ugye nálam fejeződött be a galériában a séta, és ott ugye még lehetett beszélgetni a kortárs művekről, és én mindig is azt gondoltam, hogy hogy az edukáció az egy nagyon fontos momentuma a kortárs képzőművészet befogadásának, és ez bevált, és egészen a pandémiáig rendszeresen vittem a Kortárs Találkozások című sétát, aminek ez volt a lényege, és emellett ugye a lakásgalériában pedig szóló kiállításokat szerveztem, többek között az Ákosnak is volt ott egy kiállítása, és ott ismerkedtünk igazából meg az Ákossal, ez a Szopiáne című kiállítás volt. Akkor még Ákos nem tudta, hogy nekem hamarosan be kell csuknom a galériát, mert akkor ez még nem volt rentábilis. És 2018 szerintem tavaszán kezdtünk el az Ákossal beszélgetni arról, de lehet, hogy ez már nyár volt. Igen, most bólogat az Ákos, tehát nyáron kezdtünk el arról beszélni, hogy azokat a vásárokat, amiket korábban az Ákos know-how-ja nyomán ugye a Latarka galériában már évek óta űztek, azokat a vásárokat együtt kéne valahogy tovább vinni.
Közbe kérdeznék, hogy tehát először volt egy közös kiállításatok, ahol Ákos volt az alkotóművész, és akkor ott megismerkedtetek egymással, megkedveltétek egymást, és úgy jött, hogy mindenképpen együtt szeretnétek dolgozni.
Ez egy összetettebb szerelem. Nem. Egyébként így kronológiailag én a Jánossal egy kurzusra jártam az egyetemen, de soha nem beszéltünk egy szót sem, mint ahogy a képzőművészek nem beszéltek egy szót sem a művészettörténészekhez, még a Beke Lászlónak és a Szőke Anna Máriának volt egy ilyen kortárs magyar művészet kurzus, amit én is látogattam, meg a Jánosok, és akkor a terem egyik oldalának a művészettörténészek, a másik oldalán a képzőművészek, a művészettörténészek nagyon csinosak és illatosak voltak, és álmodozó tekünteti férfiak vették körül, mi meg nagyon mufurcok. És akkor ahogy a János, ja igen, ez még előtte volt, hogy zömében hölgyek voltak, és akkor így nagyon fusztrált volt, hogy hallgatni is kell, meg nézni, és akkor senki nem beszélgetett senkivel. És akkor valójában az, hogy a Latarka galéria, amit én 13-tól csináltam a többiekkel, az konkrétan az utca másik oldalá volt Sréhen a János lakásgalériájával, és az a fajta őrület, meg nézd, így hívtam, vagy ilyen, hogy a János csinált ezekkel a sétákkal, meg nem tudom, ez nekem nagyon szimpatikus volt, és akkor én is csináltunk ilyen szabad egyetemi előadásokat, és akkor a Jánost meghívtam, hogy beszéljen erről, hogy ő hogyan próbálja edukálni az embereket, és akkor ott volt az Oltai Kata, a Bence Peti, és a János így beszélgettek, az egy nagyon érdekes hármas volt, és akkor ott úgy egyszer, hát átjárkáltunk egymáshoz, ő lehozta az embereket, mi felmentünk borozni, és akkor mondtam a Jánosnak, hogy van egy olyan sorozatom, amit nem tudtam még kiállítani, és nagy, akkor ezt megcsináltuk, és akkor utána eltelt, azért ez 17-ben volt, nekem volt egy gondolatom, augusztusban, hogy megkeresem a Janit, hogy csináljunk együtt, így az, rakjuk össze, amit tudunk, és fejlesszük ezt a kortárs művészek bemutatását, és akkor mondta, hogy persze, találkozzunk, és akkor felmentem, ott voltam a galériában, mentem fel, hogy hú, már azon izeltem, hogy hány képet lehet kirakni, és akkor mondja, hogy figyelj, jövő héten adom le a kulcsot. És akkor így, hopp, akkor mit csináljunk, de nagyon lelkes volt a János, és akkor mondom, várj, akkor találjunk valami helyet. De ezt lehet, hogy te mondtad, hogy kéne egy helyet találni, és akkor nekem beugrott, hogy ki lehet bérelni helyeket a városban, és akkor mentünk át akkor én felhívtam az APA galériát, hogy ki lehet-e bérelni decemberre. Az elég nagy, az akkor 150-170 négyzetméteres kiállítótér. És akkor onnantól kezdve indult ez az egész, hogy elkezdtük, és akkor az első rezident árt fárt 2018 decemberében.
Igen, 18 decemberében volt, igen.
Akkor beszéljünk is a vásárokról, a művészeti vásárokról, talán ez az egyik legemblematikusabb dolog, ami hozzátok fűződik, és ha már említetted a Latarka galériát, talán abból a gondolatból indult ki mi, akkor még interjúztunk is együtt a srácokkal, akikkel kitaláltátok ott az egészet, és emlékszem, hogy akkor az
kitaláltam.
Volt a... Találtad, bocsánat, az volt a szlogen, vagy az egyik ilyen mögöttes gondolat, hogy karácsonyi ajándékként, ugye milyen nagyszerű megvásárolni egy kortárs képzőművészeti alkotást, ami nem biztos, hogy drágább, mint egy női csizma. Erre emlékszel?
Persze, mert ez úgy volt, hogy 2013 őszén én az éjszakában a Moszkva téren ültem egy nagy baráti társaságban, mindenféle értelmiségi ember volt, a filmrendező, a jogász, a közgazdász, és akkor ott így engem, mint művészt, így elkezdtek molesztelni, hogy hát, hogy mennyibe kerül egy kép, meg hol lehet venni, de senkinek nem volt a falán, és akkor ezek egy nagyon régi visszatérő, unalmas dolgok, és akkor így már nagyon untam, és akkor így megkérdeztem az egyik hölgyet, hogy jó van, de mennyit adnál egy képért? Úgy, hogy nem nézed meg, hogy ki az. Mert hogy kit kell venni, és akkor röpködtek ott a nevek, tehát Picasso Munkácsi kb. Ezen a szinten, és akkor mondta, hogy adnék egy női csizmát érte. Mert abból úgy is kell venni kettőt.
És ez mindig egy nagy beruházás télen.
És akkor én megkérdezem, hogy mennyibe kerül egy női csizmát, fogalmam sincs. És akkor mondott egy összeget, és akkor ilyen árkategóriákat, és ez ilyen... És akkor ott még jöttek, hogy mobiltelefon, meg nem tudom, hogy mi azok az áru cikkek, ami úgy meg kell venned, de nem feltétlenül van rá szükséged, hanem azért egy kicsit benne van a tömegtermelésnek a nézőben, és akkor ez a Moszkva tér, és akkor eltelt egy kis idő, és én akkor így villamoson a Jászaiig kitaláltam, hogy én akkor holnap felhívom a többieket, és azt mondom, hogy figyeljetek itt, csináljunk egy... Épp egyébként volt egy kényszer, hogy decemberben nekem kellett volna csinálnom egy kiállítást, és akkor felhívtam a többieket, hogy én kitaláltam egy dolgot. Azóta egyébként a feleségem azt mondja, hogy ő találta ki, mert hogy hazamentem, és akkor, hogy ilyen nagy hívvel elmondtam ezt az ötletemet, hogy csináljunk egy olyat, hogy meghívunk mindenkit egy női csizma áráért, és akkor ott úgy helyre tette a dolgokat, hogy mennyibe kerül egy női csizma, amit én nem veszek meg neki. És akkor ő mondta, hogy legyen olyan, hogy fixáras. És akkor akkor jött ki, hogy akkor felhívtunk minden havert, hogy gyerekek van, az még nagyon nevetséges volt ma már, hogy, vagy nem nevetséges volt, de hogy tehát erről nagyon sokat lehetne beszélni, hogy 2013, 12, 11 milyen gazdasági helyzet volt, és milyen képészség, és az egész piac mennyire lent volt. Valójában úgy indult, hogy akkor legyen 20 ezer és 30 ezer forintért képek. És mindenkit felhívtunk, hogy figyeljetek, küldjetek ebben az árkategóriában képeket, kicsi a galéria, tudtuk, hogy kisképek, és ezt így kirakjuk. Csak nem volt jó a 20-30, mert valaki kitalálta, hogy egyik 29 legyen, másik 21, akkor ezeket tudod így lebelezni, hogy meg nem tudom, és akkor utána jött az, hogy fix 30 ezer. És ez azért volt jó, mert nem is kellett kiírni, hogy ki készítette a képeket, meg ez az egész, hanem csak kiraktuk a galériában, mert lejössz, megfogod, felhozod, fizeted, viszed. És nincs, és ebbe az volt a zseniális, vagy ez volt a jó, hogy nem neveket adtál el, hanem műalkotásokat, és ez olyan dolgokat indított be az emberekben, hogy tényleg műveket vettek, ami nekik tetszik, és nem azt kezdték el nézni, hogy X, Y, Z, nem spekuláltak, nem, nyilván akinek volt szeme, azt tudta, hogy kiknek van alkotni, de ez volt az egész lényeg, hogy ez a belépés, hogy azt vedd meg, ami tetszik.
Kicsit azért avass be minket és a hallgatókat, hogy akár egy-két névvel, hogy kiknek az alkotásairól volt szó ekkor, vagy akár műfajokról, tehát grafikákról beszélünk, szita nyomatokról, mikről?
Minden volt, mondjuk Verebics Ágitól Vahor András, Bernát András, Bulás József, most mondjuk nagy nevek, de mindenki, aki a kortárs szakmában, figyelj, ilyen 100-150 embert állítottunk ki egy 70 négyzetméteres boltíves pincében, a Lengyel Intézetben, az Andrássy úton is mindenki volt, és akkor nyilván az első év az nem volt sikeres, de abból a szempontból volt sikeres, hogy meg tudtam belőle venni a lámpákat a galériába, és akkor a következő évtől durrant el.
Ez 14 most már?
14. Hát 14 már sikeresnek mondható, de fejlődött, de 15-ben volt egy olyan durranás, hogy ez beért az embereknek, és sorban álltak, és szerintem, hogy 200-300 műtárgyat adtunk el. Volt olyan művész, aki, nem hittem el, hát Ikász Szatyorban hozta be utána a képeket, és azt mondja, 20 valami. Volt egy sorozat a 20x30-as, és vettek. Volt, és hozta a vásárlat, és azt hiszem 30 darabot adott el a Tomek belőle, de úgyhogy tényleg most hozd, és Ikez zacskóban tudta elhozni otthonról, és akkor ez az egész elindult, és akkor már odafigyeltek ránk, de ennek az volt a jó dolga, hogy mi voltunk először azok, az is az én ötletem alapján, hogy katalógust csinálunk a képekről. Tehát, hogy lesz egy online katalógus, ahol benne van az összes mű, és nagyon egyszerű volt szerkeszteni, mert csak kép, név, cím, oké, és mindenhol 30 ezer forint. És hogy így elindult az online. Nem egy szóbeszéd, de kilépett ma már az online térbe, ment ott a Facebook kampány, meg egy csomó minden, és tényleg nagyon sok emberhez eljutott, és nem az volt, hogy voltak ügyes emberek, akik így többet vettek, de nem a nagy gyűjtők lőttek le, és akkor így hú, most így megszórom, hanem tényleg azok, akik csizmára költöttek előtte, vagy nem tudom, és ezt jó értelemben mondom, és akkor most vettek maguknak képet, és az egész így fejlődött, és nyilván elért egy olyan pontot ez az egész, amikor már váltani kellett. És ez 18, amikor a Jánossal elkezdtem én is agyalni, hogy kellene egy másik szektorból jövő ember, hogy összerakjuk a know-how-t, vagy ilyen szépen mondva, mert, és János volt az, aki a professzionális közegben szocializálódott, én meg az alternatívban. És akkor ez az egész úgy olyan érdekesen alakult.
és jelenleg akkor a Resident Art Fair-ek, ugye művészeti vásárok, amiket tartotok, nagyjából hasonló koncepció alapján működnek, tehát megfizethető áru művészet, de mégis, ha jól tudom, van 3 árkategória, vagy máskor több is. Hogyan néz ez most ki?
Hát most már az van, hogy igazából nincsenek árkategóriák, hanem tehát azt vettük észre, hogy amikor először megcsináltuk 18-ba, akkor is vegyesen voltak ugye a fiatalok, vagy feltörekvő művészek, úgymond, és voltak az ilyen established artistok, akik ez már megalapozott életművel, 20-30 éves életművel rendelkeznek, és eleinte azt csináltuk, amikor ugye az apába volt ez a kiállítás, hogy akkor mindent ömleszte. Utána a rákövetkező évben elkezdtük szétválasztani ezeket az árkategóriákat, akkor még volt 50-100-150 ezres kategória, és ez tényleg így volt. És akkor az első alkalommal talán 2019-ben akkor úgy szerkesztette már meg a katalógust az Ákos, hogy volt úgynevezett Collector Selection, vagy Collector, hogy hívtuk ezt akkoriban, hogy gyűjtői darabok, és akkor azt a katalógus végére rakta be az Ákos, és ezek akkor a nagyobb méretű, nagyobb, magasabb árkategóriájú, inkább gyűjtőknek szánt darabok voltak. És most arra pedig eljutottunk oda, hogy igazából vannak vásárok. Az őszi zsongás volt a legutóbbi vásárunk, november 10-től 20-áig tartott, és itt már külön választottuk a kategóriákat, tehát itt igazából már csak és kizárólag feltörekvő, illetve fiatal művészek szerepeltek, kivéve a Dr. Máriást, ő egy ilyen kakuktojás nálunk.
Ő mindenhol az.
Így van, ezt mondja is magáról, ő a legfiatalabb, legidősebb, stb. A lényeg az, hogy itt most már csak fiataloktól voltak művek, illetve feltörekvő művészektől, és vagy up and coming, ahogy ezt szokták mondani a szakmában, és lesz majd egy januárban egy Collector Selection nevezetű vásárunk, ami pedig már kifejezetten gyűjtői darabokat a másodlagos piacról is, illetve az Ákosnak a külföldi vásárlásai, külföldi szitanyomat vásárlásaiból lesz összekomponálva ez az anyag, és azért Collector Selection, mert egyfelől gyűjtőket célzunk meg vele, másfelől tényleg gyűjtőknek a másodlagos darabjai is szerepelnek benne, tehát lesznek olyan darabok, amik mondjuk a 80-as vagy a 90-es évekből vannak, és ezáltal itt most teljesen külön választottuk már ez a két vásár keretében az árkategóriákat is, illetve a művészeknek a korosztályos besorolását is, tehát a fiatalok voltak most nemrég novemberben, és a befutott művészek lesznek ugye januárban. És az egésznek, még annyit visszatérve magára az egész Resident Art Fair-re, hogy ennek az egésznek ugye volt egy olyan missziója is, hogy azokat az embereket, akik nem találják a kortárs művészethez a csatornát, vagy nem tudnak oda kerülni, mert soha életükben nem tanulták, mondjuk úgy mentek végig az egyetemi tanulmányaikon, és úgy léptek bele az életbe, és csináltak karriert, mondjuk, hogy soha életükben nem találkoztak 20. századi vagy kortárs művészettel, ezeket megszólítani, és azt a fajta küszöbfrászt feloldani, ami nagyon sok emberben, mielőtt belép egy galériába, ott van, mert nem tudja, hogy kell-e belépőt fizetni, kell-e vásárolnia, vagy csak szét is nézhet, és ugye nagyon sokszor hangzik el ez a kérdés, hogy van-e belépő. Tehát, hogy az emberek ennyire nem tudják azt, hogy ugye a kortárs galériákba be lehet menni teljesen büntetlenül, úgymond, hanem az ember csak körülnéz és nézelődhet, és ezt a fajta lazaságot, amit mi az Ákossal be tudtunk hozni ezekbe az ártferekbe, ezt szeretnénk és szerettük is volna megtartani, és nagyon sok olyan művész tűnik fel nálunk, aki életében először nálunk ad el. És ilyen értelemben mi is felfedezők vagyunk, tehát felfedezünk új művészeket, akiket aztán később be tudunk emelni a galéria művészei közé, most, hogy már van galériánk. És másfelől azért felfedezés, mert olyan vásárlók jönnek be, akik soha előtte életükben nem vásároltak képzőművészeti alkotást, tehát az első alkotásukat nálunk vásárolják meg, és ez egy iszonyú nagy flash igazából, hogy amikor valaki azt mondja, hogy most vettem meg életem első művészeti alkotását, és ehhez egyébként egy picit hozzájárult szerintem az én túraszervezői, vagy ilyen budapesti sétaszervezői tevékenységem, hogy nagyon sok embert vittem el életébe először galériába, és amikor ha már egyszer bement egy galériába, akkor az már másodszorra simán be fog menni, meg el fog menni a megnyitóra, és elkezd mondjuk követni egy művészt, és akkor előbb-utóbb vásárol is tőle. Tehát, hogy itt hoztuk össze, tulajdonképpen az Ákosnak a know-how-ja, és az én kapcsolati hálóm, illetve ez az egész edukációs vonal, ez itt nagyon szépen összetalálkozott, úgyhogy most már tulajdonképpen Resident Art Fairről lehet beszélni fiatalok kapcsán, és lehet beszélni egy Collector Selection kapcsán is.
És tényleg egy nagyon jó dolog az, hogy láthatóvá tettétek az árakat, és azt is, hogy ezek nem olyan ördöngős árak, mint akár amiket az aukciós piacon láthatunk. De mi az, amit ebből átvettek mások? Mert hogy elég sok művészeti vásár ütötte fel a fejét az utóbbi időben, és hogyha ezzel kapcsolatban megosztanátok a tapasztalatotokat, az talán hasznos lenne, hogy mik azok a szempontok, amik az árépítést szolgálják, vagy az ár láthatóságát, és mi az, ami ezzel ellentétben visszássá válhat egy ilyen művészeti vásár esetében?
Hát, amikor először, szerintem mindent átvettek, és akkor így, ezt úgy szoktam megfogalmazni, azért így nagyon, nem mondom azt, hogy nem vagyok dühös, mikor visszaolvasom a sajtóanyagunknak, meg a missziunknak a mondatait, meg visszacsengéseit. Vannak a teremtők, és vannak a követők. Mi megteremtünk dolgokat, és azt meg leköveti, így vagy úgy. Az a baj, hogy nem követik le jól. Én azt szeretem, ha valaki csinál valamit, és jobban, mert akkor van miért előre menni, és a szakma változik, és ez generál bizonyos dolgokat. Az, hogy az elején, hogy fixáras volt, az azért volt jó, mert hogy itt a művész eldönti, hogy ezbe az árkategóriában mit tud adni. De nyilván ott is volt már egy, oda kellett figyelni, hogy, hát, hogy ezt nem lehet ennyire adni. Hozzá kisebbet. Most oké, hogy nem jó a helyzet, meg nem tudom, milyen helyzetben vagy, de nem lehet alámenni bizonyos minőségnek, vagy nem, ezt el lehet adni ennyiért, de nem érdemes eladni ennyiért, és nem akarok rajtad keresni, mert utána neked rossz lesz. Itt voltak ilyen, hát ezek ilyen informális egymás közötti beszélgetések voltak, ami nem nyilvánosság előtt zajlott, és nyilván utána, hogy a Jánossal elkezdtünk dolgozni, neki azért nagyobb tapasztalata volt, meg láttam, hogy mi az, ami az árakat hogyan lehet ezt megvalósítani. És utána nyilván beléptek szereplők a piacra, ők hoztak egy ilyen árkategóriákat, azokat néztük, azok nagyon szimpatikusak voltak, és akkor így megbeszéljük a művészekkel azt, hogy mi felajánlunk a vásárnál, hogy említettétek árkategóriákat, vagy árbesorolásokat, hogy arra küldjenek képeket, és ha valamit mi nagyon túlárazva, vagy alacsony áron vagyunk, akkor javaslatokat teszünk, mielőtt bekerül a katalógusba. Itt most már van egy ilyen, azért ezt megelőzi valami, nem olyan egyszerű, és az, figyelj, akkor most már mit, figyelj, te a vaj, nyilván nagyon sok mindennek, a pandémia, minden zenőző, decemberben, ahogy csináltuk a vásárt, ha nem volt 30 darab karácsonyi vásár a pincétől, a nagymama padlásáig, meg mindenhol műtermektől, akkor egy se. Ami nagyon jó, mert nyilván azt gondolják az emberek, hogy kiteszem a portékát, és akkor dől a lóvé, és majd mindenki elmegy, és akkor nagyon nehezen utána ez, mit tudom én, van, tavaly volt 20, most idén biztos lesz megint 15, mert 50 lemorzsolódnak, 50 újra belevágnak. De ami engem tényleg felbosszant, és nem tudom, ami az elmúlt két évben történt meg, hogy vannak a piacon olyan szereplők, akik nem tartják be a szabályokat, és hogy nem azt, hogy nem tartják be a szabályokat, hanem nem lehet a kortárs művészetet úgy reklámozni, hogy alacsonyabban áruljuk egy bizonyos időszakban.
Hogy nem akciós.
Az aukciót összekeverik az akcióval. Azt a munkát, ami 2012-től mindenki dolgozik, hogy a kortárs művészet népszerűsítésén is a nagy aukciós házak, ahogy mondtátok, hogy el tudunk érni pár év alatt 110 milliós kortárs, élő kortárs leütéseket, meg aukciók, meg belépnek nagy szereplők a vásárlással, akkor szerintem nem lehet azt mondani, hogy bizonyos helyzetekben, te kedvencem a Black Friday akciózás, a kortárs képzőművészet, és ezt nem én találom ki, ha valaki utána néz, ezeknek nyoma van, és akkor én azt gondolom, hogy nem, a jó műtárgynak nem kell leárazás. És dönts el a vevő, hogy akkor mit, hol vesz. Mi nagyon sok energiát teszünk bele, nagyon sok emberrel a hogy ezek a képek átmenjenek, és hogy nem kell egyetérteni a János és az én ízlésemmel, és azzal a szűrővel, ami átmegy, de mi mögé beállunk, és arccal azt mondjuk, hogy most a legutóbbi vásárunkon ugyebár közel 70 képzőművész volt. És ez a 70 képzőművész valahol a mi arcunk is. És nem kell ezzel egyetérteni, az ízlés ugyebár nem vita téma, de én mindig.
De a kvalitás az igen.
De a kvalitás igen, ami mi vérremenő vitáink vannak néha, hogy kinek mi tetszik, de ez a jó az egészben, de akkor is azt mondom, a jó műte egynek nem lehet leárazni.
De egyébként vásárlói szempontból nem találkoztok ezzel, mert én mondjuk a galériában nagyon sokszor találkozom azzal, hogyha van is kiírt ár, mondjuk például egy aukció után nálunk kikiáltási ár plusz egy bizonyos százalékú jutalék, ami szintén már a jutalékból le lett engedve, de ez egy kiírt ár, és próbáljuk azt közvetíteni, hogy jelenleg most egy két hétig ezen az áron megvásárolhatóak a művek, utána már nem kerülnek ki, és akkor is ugye jönnek az ügyfelek, hogy rendben, de akkor mégiscsak nem lehetne ennél még olcsóbban, nem lehetne még kedvezmény, tehát hogy ezek a fix árak, amiket most nem a 30 ezer forintra gondolok, hanem esetleg már amit a jelenlegi katalógusaitokban szerepel, hogy azért ott is van, gondolom, egy alkudozás még vevői vonalról.
Hát mi ugye azt a módszert választottuk az Ákossal, hogy ugye mivel sokáig csináltuk ezt az 50-100-150 ezeres árkategóriákat, de például már a Garten Balatonon nem ez volt, és az utóbbi vásárunkon sem ez volt, viszont egy olyan szabályt, vagy egy olyan ilyen, hogy mondjam, ilyen sorvezetőt tettünk magunknak, hogy 300 ezer forint alatt nincs alkú. Tehát 300 ezer forintig azt lehet mondani, hogy ez nem az a kategória, amiből alkudni lehet, és 300 ezer forint fölött viszont, vagy hogyha valaki több művet vásárol egyszerre, akkor az ember hajlandó arra, hogy alkudozzon. Nyilvánvalóan ez az egész galériás piac, ez egy olyan terület, ahol az alkú az szinte benne van, hogy iratlan szabály, hogy alkudni kell.
De nem mindig adod meg.
De nem mindig tudja az ember megadni, mert most egy 50 ezer forintos műből hova alkuszol, tehát az nem olyan, amiből engedni lehet. 300 ezer forint fölött, meg mit tudom én, 4-5 műalkotásnál nyilvánvalóan az ember ad egy kedvezményt, és ez szerintem minden galériában ugyanígy van, hogy van egy listár, ami kim van a polcon, és ha valaki azt mondja, hogy kettőt veszek ettől, akkor nyilván kap kedvezményt. De amit az Ákos mond, szerintem az itt a nagyobb probléma, hogy egy képzőművészeti alkotásnak az ára az csak fölfele mellett, lefele nem. Tehát mert az egyszerűen ez a piacnak, illetve a galériás sok szövetségének is egy ilyen iratlan alapszabálya. Sajnos ezt többen az elmúlt időszakokban. És a másik, amit még az Ákoséhoz hozzá szeretnék tenni, hogy az is nagyon érdekes, hogy még a művészeket is edukáljuk, hiszen a legtöbb művész, aki kijön mondjuk a képzőművészeti egyetemről, vagy a MOMÉ-ről, teljesen mindegy, gőze nincs arról, hogy milyen árképzést kell alkalmaznia. És mi ebben is segítünk, és megpróbáljuk helyére tenni egy kezdőművésznek az árait, mert az ugye nem lehetséges, hogy egy képzőművész, akinek még nincs múltja, és meg mondjuk nem volt önálló kiállítása, csak csoportos, vagy csak non-profit helyeken, az ugyanolyan árakkor induljon el, mint mondjuk az Ákos, akinek 20 éves múltja van a kiállításban, vagy lassan 25, és nem lehetnek ugyanazok az árait, amikor belépsz a piacra, akkor nem kérhetsz el rögtön 500 000 forintot egy képedért, hanem lehet, hogy egy kicsit alább kell adni, és indulj el, és építkezzünk az árba, és lehet, hogyha két évig viszünk téged, és eladunk, és folyamatosan eladunk, mert volt ilyenre példa, akkor mi is meg fogjuk emelni az árakat. Nyilvánvalóan nem fogjuk ugyanannyira adni, hogyha az összes képedet eladtuk az egyik vásáron, akkor a következő vásáron már azt fogjuk mondani, hogy jó, akkor most egy 30%-os emelést csinálunk. És erre van példa, például nem tudom, mondhatok-e példát, mondjuk a Ronga Eszter egy ilyen szereplő, akit mi kezdtünk el eladni, és olyan sikeresen adtunk el, hogy most már többször is emeltünk nála árat, és még mi így is eléggé kelendő.
Akkor egy kicsit lépjünk tovább más irányba a művészeti vásároktól, amire ki szeretném vezetni a dolgot, hogy a legutóbb ősszel az Art Market Budapesten ti is szerepeltetek egy művészeti vásáron, ahová olyan alkotókat vittetek, akiket ti képviseltek. És ezen belül is van egy név, a Hortobágyi Endre, hogyha már szóba kerültek az aukciók is, akinek az életműve a ti munkátatoknak köszönhetően egyre jelentősebb és és határozottan feldolgozott. Ehhez hozzátartozik egy film, és egy katalógus is, ha jól tudom, de kérlek, meséljetek akkor erről, a Hortobágyi Endre életműről, és hogy hogyan építettétek, hogyan fedeztétek fel az ő munkásságát. Ákos, kérlek.
Hát ez úgy indult, hogy én egy filmet kezdtem el forgatni, és az a Tiltott Absztraktok néven, ez inkább a Zuglói körre fókuszált, és akkor ott ugyebár kutat az ember, interjúkat készít. Én ismertem a Hortobágyi Endrét Molnár Sándoron keresztül, pár fekete-fehér reprodukcióból, meg a vörösvári gyűjteményből láttam egy-két képet, de nagyon publikálatlan az egész életmű, vagy volt. És akkor ahogy ott beszéltünk az interjú alanyokkal, mint a Pak Imre, Molnár Sándor, ő említette vele, nem, meg nem tudom, keserülni, hogy van a Hortó, és elmentünk forgatni a Vörösvári Ákoshoz, és akkor ott így a Vörösvári Ákos kitette nekem a 60-as évek képeit, és akkor ott egy ilyen újabb őrület kapott el, hogy ilyen vízió, mert ezt most mesélte az operatőr, hogy ő ezt így alig bírt hazavezetni Veszprémből Budapestig, mert folyamatosan mondtam neki, hogy ki ez, hogy ez a Hortobágyi, ez valami fura dolog, és én ezt megcsinálom. És akkor mindegy, úgy alakult a történet, hogy én eldöntöttem, hogy nem teszem be abba a filmbe a Hortobágyi Endrét, csak említés szinten, és külön szentelek neki egy dokumentumfilmet, és akkor ez megtörtént, 2018-ban lett bemutatva, 9-ben lett bemutatva őszén, nyilván a kis János is már akkor, ahogy kronológiailag ismertük egymást, de én akkor elutaztam külföldre, hosszabb időre. Közben a János is megismerkedett, nem feltétlenül általam az életművel, ez egy bonyolultabb dolog, és akkor elkezdtünk azon dolgozni, hogy hogyan lehetne ezzel csinálni dolgokat. Azért itt történtek ilyen nagyon regényes, meg mindenféle.
De miért volt érdekes? Mire figyeltettek fel?
Hát, hogy ilyen, hát hogy van egy olyan festészet, ami hiányzik a magyar képzőművészeti hagyományból, de teljesen unikális és kihagyhatatlan, és hogyha betesszük a polcra, akkor összeérnek a szálak. És kicsit megszűnik ez a geometrikus művészet. Nem az, hogy megszűnik, hanem a geometrikus művészet mellett van egy lírai absztrakt festészeti hagyomány is Magyarországon, aminek egy láncszemi hiányzott. Szerintem ez a Hortobágyi Endre volt, és egy nagyon sok összefüggés akkor így megértésre talál, és akkor ez az egész így ment, feldolgoztuk az életművet, és akkor utána lehetőség lett arra, mindent megtett, és akkor csináltunk egy 250 oldalas könyvet az életműve, ott a film, az anyag.
A hiányzó láncszem.
A hiányzó láncszem lett a címe, ezt nem én adtam, hanem nem is tudom.
Egy hiányzó láncszem.
Egy hiányzó. És akkor innentől kezdve csináltunk kiállításokat, most is volt ugye 22 májusában, a galériát nem véletlenül a Hortobágyi Endre kiállításával nyitottuk. Nagyon sok művészeti egyetemen kötelező irodalom, mert feltettem a YouTube-ra ingyen, hogy ne csak én élvezkedjek benne, ahol a másik is megtalálható. Nyilván erre nem csak mi figyelünk fel, hát ebben a szakmában nagyon sok jó szakember van, és odafigyelnek rá, és legnagyobb meglepetésünkre és örömünkre bekerült egyébként a 90-es éveknek egy csúcsműve az őszi aukciós közegbe, és olyan árat produkált, ami nekem azért volt kedves.
Milyen árat, azt mondd már el.
Hát 30 millió forintért ütötték le. Sajnos nem a miénk volt a kép, de én annak örültem, hogy az a 3-4 éves munka, az nem csak az én mániám, meg nem csak az én zsenialitásom, meg hogy hú, de ügyes vagyok, meg a János, és milyen ügyes, és ketten kézen fogva még ügyesebbek vagyunk, hanem oké, most megtörtént valami, amit szerettünk volna, hogy megtörténjen.
Ez még csak annyit tennék hozzá, hogy igazából az volt a nagyon nagy szerencsénk, hogy ez az életmű ez gyakorlatilag egybe volt még, amikor megtaláltuk. Tehát ugye az Ákos mondta, hogy elutazott akkor ugye Barcelonába, akkor kim volt egy ideig, és én közben összeismerkedtem az örökösökkel, de tök véletlenül találtak rám, tehát hogy így mintha így milyen mesebeli együttállások voltak azért itt a Hortobágyi történet kapcsán, és ugye az derült ki, hogy az életműnek egy része, amit ahogy említette az Ákos, az ugye a Vörösvári Ákosnál volt, az a 60-as évek része nagyjából, a 60-as évek főművei, és a másik része az meg, ami főleg a 90-es évek, illetve abban is voltak még 60-as évek darabjai, meg rengeteg tus papírvázlat, azok pedig egy családnál voltak, a családnál voltak, tehát a Hortobágyi Endre örököseinél. És ez tette lehetővé azt, hogy mi ezt tényleg katalogizálni és digitalizálni tudtuk ezt az egész életművet, és úgy megmenteni, hogy tényleg az ágynemű tartóból szedtük ki, ahogy a klasszikus ilyen sztorik kezdődni szoktak, hogy ott találtam megporosodva az ágynemű tartóban a képeket, és tényleg így volt meg a padláson, és akkor ebből azért tényleg egy elég nagy munka révén, vagy kapcsán, tehát végig befotóztattuk az összes művet, katalógus számokat adtunk nekik, tehát hivatkozhatóvá tettük, illetve megpróbáltuk az egész életművet kronológiailag is helyére rakni, hogy körülbelül mely művek mikor készültek, és mely művek előztek meg más műveket, és ugye ezt aztán már a könyvben úgy is publikáltuk, hogy ugye évtizedekre bontottuk az életművet, és úgy van, hogyha végiglapozzátok a könyvet, akkor van ugye két tanulmány benne, meg vannak benne a korszaknak a fontos művészettörténészei, illetve képzőművészeinek szövegei Hortobágyi Endréről. És hát ugye az egész történetben az a tragédia, és most ezt a tragédiát enyhítettük azzal, hogy végre visszaemeltük a kánonba a Hortobágyi Endrét. Ugye az, hogy ő 96-ban megrendezhette az Ernst Múzeumban a gyűjteményes kiállítását az Andrássy Gábor meg a Vörösvári Ákos háttérmunkájában köszönhetően, és utána 98-ban ő tragikus, vagy nem tudom, hogy tragikus hirtelenséggel, de a szívinfarktusba elhunyt 98-ban, és akkor gyakorlatilag ott be is fagyasztódott ez az életmű, mert nem került sehova, mert a Vörösvári az csak nem adott el belőle, mert ő neki ez tényleg a személyes kedvence volt. A család meg nem nagyon értékelte, meg nem tudta, hogy mit csináljanak vele, és volt egy ilyen 20 éves lappangási ideje ennek az életműnek, amikor mi megtaláltuk, és most van, tartunk ott, hogy van egy könyv, amit most már nagyon sokan láttak, meg könyvbemutatót is tartottunk, és van egy film, és az a kettő együtt egymást erősítve, illetve azok az művek, amik bekerültek most a piacra, most lehetővé teszik azt, hogy a műgyűjtők és a műélvezők egyaránt megismerjék ezt az életművet, és értékeljék, és lássák azt, hogy ez a dolog, ez a lírai abstrakció, vagy motivumrejtő abstrakció, ahogy az Andrássy Gábor fogalmazott, ez eljusson tényleg abba a státuszba, hogy helyet teremtsen magának a kánonba. És ez a hely most így úgy néz ki, hogy meg is teremtődött.
Ez egy nagyon szép íve egy életmű felkutatásának, és a történet, amit elmeséltetek, nagyon izgalmas. Ugye én is évek óta ismerem már általatok a Hortobágyi művészetét. Többek között ki is állítottuk a tavalyi Art & Antik kiállításon márciusban, és remélem, hogy ez jövőre sem lesz másképp. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek ma hozzánk, és hogy meghallgattunk benneteket, jó volt veletek beszélgetni, és remélem, hogy még többször is lesz rá lehetőségünk.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen.
Köszi.
Sziasztok.
A Bodó Galéria és Aukciós Ház a Kultszerda Podcast megvalósításának támogatásával Magyarországon elsőként teszi lehetővé, hogy hallható formában is közvetíthessük a műkereskedelem és a művészeti élet legizgalmasabb témáit. Ha érdekel a műgyűjtés, az árverések, mindenképpen kövessétek a Bodó Galéria oldalait is a közösségi platformokon. Elkészült a Kultszerda Instagram oldalunk is, ahová folyamatosan feltöltünk képanyagot beszélgető társainkról, a felvételen elhangzott történetekről és természetesen az említett művekről is. Kattintsatok ránk ezen a felületen is.